Zuglói példaképünk című sorozatunk mai vendége Cserhalmi Dániel, egyetemi oktató. Különösen karácsony kapcsán abból az apropóból hívtam meg vendégként, hogy tavaly megjelent Csengő Frász címmel AVH regénye, amit mindenkinek a figyelmébe ajánlunk, illetve karácsonyi ajándéknak is remek. Üdvözlöm, Dániel!
Üdvözlöm, szervusz!
Köszöntöm a Családcentrum Alapítvány Családban maradt című műsorában. Nagyon örülök, hogy elfogadta a felkérésünket. Először arra szeretném kérni, hogy mutassa be egy kicsit saját magát, illetve kíváncsiak vagyunk arra, hogy honnan jött az ihlet, az ötlet a regényíráshoz.
Köszönöm szépen a meghívást először is. Én alapvetően nem írónak tartom magamat, hanem, ahogy mondta, egyetemi oktatónak. Én az Általános Tudományi Egyetemen tanítok a növénytani tanszéken. Az írás az tulajdonképpen nekem csak egy hobbi volt, aztán miben fog ez kicsúcsosodni, azt majd meglátjuk. Alapvetően a téma érdekelt, és azt láttam, hogy a könyvpiac ezt nem nagyon dolgozta még föl. Tehát a Rákosi korszak politikai rendőrségével nem foglalkoztak szép irodalommal, vagy szórakoztató irodalom formájában. És úgy gondoltam, hogy engem érdekel ez annyira, hogy belevágjak egy saját regény írásába. Röviden így tudnám összefoglalni, azt hiszem, a regény születését.
Tehát, ha jól értem, akkor önt érdekli, hogy érdekelt a történelem. Észrevette, hogy ez egy hiány volt itt a regények területén, és ezt a kettőt sikerült összekapcsolnia.
Igen, persze van egy másik oldala is ennek a dolognak, hogy a saját olvasmány élményeimben nem találtam meg ezt a típusú regényt. Ez most nagyon nagyképűen hangzik talán. Sok történelmi regényt olvastam, nyilván ez a korszak ez kimaradt. De amiket olvastam, azokból hiányoltam valamit mindig, egyfajta cselekményességet, izgalmat, hogyha úgy tetszik. Van egy konkrét szerző is, akinek a munkájában egyébként csalódtam, és utána tulajdonképpen ez nem az, hogy fogadásból, de ilyen, hát akkor is meg tudom csinálni elhatározással, hogy én akkor megvalósítom azt, amit én szeretnék látni egy történelmi regényben, és az így született igazából a Csengő Frász.
Biztos kíváncsiak a hallgatóink arra, hogy ön komoly kutató munkát végzett, tehát hogy van valós alapja ennek a regénynek, nem csak egy fikció.
Természetesen az fontos volt, hogy egy történelmi regény akkor lesz igazából hiteles, hogyha benne foglaltak egy jelentős része valós. Ennek következtében, mielőtt nekiálltam volna az írásnak, viszonylag hosszú heteket töltöttem el a levéltárban. Ott fontos megjegyezni, hogy nem egy konkrét ügyet dolgoztam föl ebbe a regényben, hanem a korabeli politikai rendőrségnek a működését igyekeztem minél jobban megismerni, és a regény ezt is körbejárja. Emellett persze van egy valós történelmi ügy, amire én egy fiktív történetet fűztem föl, de lévén egy krimiről van szó, erről ugye csak mérsékelten szoktam nyilatkozni. De a könyv végén található egy utolszó. Ebben minden fontosabb szereplő le van írva, akik ténylegesen mondjuk az AVH kötelékében szolgáltak. Az összes olyan valós történelmi pontot megjegyzem, illetve leírtam, ahol az olvasó látja, hogy hol találkozik a valóság a történettel, és mi az, ami csak az én fejemből pattant ki.
Biztos sokakat foglalkoztat, hogy mit jelent a cím. Honnan jött az ötlet?
A cím az meglehetősen későn született. Már majdnem a kézirat végén voltam, amikor ez a Csengő Frász így beúrott valahogyan. Tehát egy AVH regény munkacímen írtam. Nem is volt nagyon koncepció. Én azt gondolom, hogy ez a kifejezés, hát a mostani generációnak nagyon keveset mond, ebben szinte biztos vagyok benne, talán a regény után valamivel többet, de mindenképpen ez a cím kifejezi azt a korszakot, azt gondolom, aki kicsit utána is olvas. Ugye a Csengő Frász azt jelentette az 50-es években, hogy éjszaka közepén ugye csöngettek, és az általában az államvédelmi hatóságnak a nyomozói jelentette, akik leggyakrabban ugye elvitték a szerencsétlen embereket. A regény ezt be is mutatja, tehát az a maga a Csengőfasz jelenség ez a legénybe is tetten érhető, de azt gondolom, hogy ezen túl a cím kifejezi és jól jellemzi ezt a korszakot.
Az előbb már részben említette, de melyik az a korosztály, akinek ajánlaná a könyvét?
Én alapvetően minden korosztálynak ajánlom, de nagyon örülnék neki, hogyha mondjuk a gimnáziumban tanuló diákok egy része elolvasná, hiszen egy könyvön keresztül talán könnyebb megérteni a történelmünket. Emellett Magyarországon ma nagyon sokan vannak, akik még ezt a kort megélték, és akár személyes tapasztalataik is vannak. Számukra nyilván egészen más jelent ennek a regénynek az olvasása. Én a megjelenés óta beszéltem emberekkel, akik mondták, hogy a szüleik, nagyszüleik olvasták, és hogy milyen emlékeket idéz ez fel bennük. Ha nem is élték meg ezt olyan mértékben, de a korban benne voltak annyira, hogy ez fontos legyen nekik. És van az én korosztályom, akik már nem tapasztalták meg, de még tudnak róla. Remélem nekik csak egyszerűen egy kellemes olvasmányélmény lesz a regény. Stockings are hung with care. The children sleep with one eye open. Well, now there's more than toys at stake, 'cause I'm older now, but not done hoping. The twinkling of the lights, the Santa carols fill the household. Old Saint Nick has taken flight with a heart on board, so please be careful. I asked for many different things, but now I know what my heart wants you to bring. So please just fall in love with me this Christmas. There's nothing else that I will need this Christmas. I won't be wrapped under a tree. I want something to last forever. Kiss me on this cold December night. A tree that smells of pine, a house that's filled with joy and laughter. The mistletoe says stand in line. Loneliness is what I've captured. Oh, but this evening can be a holy night. It's cozy on up by the fireplace and dim those Christmas lights. So please just fall in love with me this Christmas. There's nothing else that you will need this Christmas. I won't be wrapped under a tree. I want something to last forever. So kiss me on this cold December night. I'm yours for the taking. They call it the season of giving. I'm here, I'm yours. Just fall in love with me this Christmas. Nothing else that we will need this Christmas. Won't be wrapped under a tree. I want something to last forever. Last forever. I don't wanna be alone tonight. I wear like a Christmas sweater. To the mistletoe tonight. I want something to last forever. Last forever. So kiss me on this cold December night. They call it the season of giving. I'm here, yours for the taking. They call it the season of giving. I'm here, I'm yours.
Ha egy kicsit így belekukucskálunk a könyvbe, akkor konkrétan meg jelennek benne utcanevek, hogy hol játszódik a történet?
Igen, ha valaki ellátogat a www.avhregények.hu weblapra, ott fog találni egyébként egy térképes aloldalt, és a regény írásakor a legtöbb helyszínt azt föltüntettem, akár fiktív, akár valóságos. Így be vannak rajta jelölve például Rákosi Mátyásnak a villái, amit ma végül is bárki felkereshet, tehát az nem, nem titkos tulajdonképpen. Az egyik a Zuglóban van egyébként, ha már ilyen helyi kötődéseket említünk. De nyilván a szereplőknek mondjuk a lakása, ezek fiktív helyszínek, de ugyanúgy meg lehet találni őket. Az egyik az István utcában van, például közel az egyetemhez. Van egy órásbolt, ez pont a Betlentéren található, szintén az egyetem sarkán. Az ihletek is ugye innen jöttek, hogy ezeket gyakran láttam, de minden helyszín valós, minden helyszín felkereshető.
Említette már Dani, ugye, hogy ön utána olvasott, levéltárazott, tehát hogy nem csak egy ilyen összedobott pikpak regény ez. Voltak-e szakmai lektorai, akik átnézték?
Volt, de törekedtem is az írás során, meg amikor a kézirat megszületett, akkor is szerettem volna ezt ugye, hát lektoráltatni, maradjunk ennél a kifejezésnél. Az állambiztonsági szolgálatok, történeti levéltára, vagy ABTL, ugye, akik tulajdonképpen szakmailag támogatták ezt a regénynek a megjelenését, illetve a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, ugye ők szintén szakmailag támogatták, ez a helyes kifejezés. Közülük többen is olvasták és véleményezték a kéziratot. Közülük Zsitnyány Ildikót és Müller Rolfot szeretném akkor kiemelni, akik tényleg hozzájárultak ennek a könyvnek a szakmai hitelességéhez.
Beszéltünk már róla, ugye, hogy ez az 50-es években játszódik, de mégis hogyan sikerült feldolgozni ezt a témát? Családok saját történetén keresztül, vagy?
Nem, alapvetően ugye van egy fiktív történet, amiről ugye nem sokat lehet ugye elmesélni, ahogy ezt már korábban említettem, de a cselekmény tulajdonképpen két szálon fut. Az egyik egy AVH nyomozónak a mindennapjait mutatja be, aki az én nagy szüleményem, szabados százados, nem létezett, elképzelhető, hogy volt ilyen nevű ember az Államvédelmi Hatóságnál, de őt minden esetet, tehát én találtam igazából ki, és ráaggattam a legtöbb olyan jellemzőt, amit az emberek az AVH-hoz kötnek. Az ő mindennapjain keresztül lehet igazából betekintést nyerni a hatóságnak a munkájába. A másik szál pedig egy, nevezzük őket összeesküvőknek, akik a rendszerrel talán kevésbé szimpatizálnak, és az ő esetükben pedig igazából társadalmi problémákat próbáltam megjeleníteni. Tehát vannak olyan jobbmódú, kereskedői háttérre rendelkező család, akiket mondjuk kisemmisztek, és kidobtak igazából az újlipótvárosi lakásukból, mert az AVH-nak szüksége volt rá. Volt, akit egyszerűen a vallása miatt egyáltalán az, hogy katolizál, emiatt ugye vegzált annak idején a hatóság. És alapvetően ez a két cselekményszál váltogatja egymást, és fonódik össze aztán a regény közepe vége felé egy kerek történetté.
Mi jellemző egyébként a regény mondataira, hogy könnyen értelmezhető, nincs tele szakszavakkal és hosszú mondatokkal, gondolok itt az idősebb korosztályra, hogy számukra is érthető és olvasmányos.
Én azt gondolom, hogy ez egy könnyen emészhető, már a témát leszámítva, igen, de én igyekeztem olvasmányosan megírni, jó visszajelzéseket kaptam. Igen, érezhető, hogy még lehetett volna rajta itt-ott finomítgatni, hát majd a második kiadásra is szokták mondani, de én alapvetően az volt a cél, hogy egy relatíve cselekményes sztorit írjak meg, ahol az ember úgy várja, hogy mi fog történni a következő fejezetben. Én csak bízom benne, hogy ezt sikerült megvalósítani.
Feltételezem, hogy valós történelmi személyek is megjelennek a regényben.
Természetesen lévén hozzátartoztak a korhoz, nem csak Rákosi Mátyás vagy Péter Gábor, hanem számos más az Államvédelmi Hatóságnál akkor dolgozó vezető, magasrangú nyomozó. Akikről volt információ, vagy bármifajta elérhető adat, ők úgy jelennek meg a regényben, hogy az szintén hiteles legyen. Ebből a szempontból tulajdonképpen Rákosi Mátyása, ami talán érdekesebb lehet az olvasók számára, hiszen ha ma az ő nevét kimondjuk Magyarországon, akkor ugye mindenki számára ugye egy ilyen rettegett, véreskező diktátor, ami eszünkbe jut, és pont a regény elején, ami az ő otthonába játszódik, fönn a budai villájában, egy ilyen rendkívül kedves, barátságos idős bácsinak jelenik meg, aki nagyon kedves a szolgáló személyzettel, a sofőrjével, És Rákosi Mátyáson nagyon sok történelmi tanulmány jelent meg, és ez valójában így volt. Hát amíg ő a hivatalban, a pártban, mint vezetőként tényleg egy ilyen keménykezű, mindent eldöntő vezető volt, addig otthon a nagyon-nagyon kedves volt, és végtelenül hálás volt a személyzetnek, úgyhogy ez a fajta kétarcúság, ez talán nem annyira egyértelmű mindenki számára. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. To sing a love song while we stroll along. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. We'll pretend that here's Parson Brown. He'll say I am married, we'll say no man. But you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire. To face unafraid the plans that we made. Walking in a winter wonderland. Snowman, we'll pretend that he is Parson Brown. We'll say I already, we'll say no man. But you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire. The face unafraid, the plans that we made. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland.
Most még van egy nagyon fontos kérdés, amire várom a választ, hogy a kézirattól a megjelenésig milyen út telt el? Mennyire volt ez rögös, kicsisebb, nagyobb küzdelmekkel teli?
Az meglehetősen küzdelmes volt. Valószínűleg az első kötetes szerzők nem hisznek abban, hogy beállítanak az első kiadóhoz, vagy mikor a másodikhoz, és utána egyből szerződést ajánlanak nekik. Nekem sem voltak ilyen illúzióim. De hogy maga a kiadási folyamat az majd, hogy nem olyan hosszú volt, mint a regénynek a megírása. Én borzasztó sok helyen jártam a kézirattal, úgyhogy a szakmai támogatók azok a hátam mögött voltak, ami nem mindig egy érve egy kiadó számára, nem tudom. Mindenesetre több hónapon keresztül kilincseltem a kézirattal, amíg végül aztán az Atlantic Press kiadó ezt befogadta, amiért nagyon hálás vagyok nekik, és azt gondolom, hogy sikerült egy jó könyvet letenni az asztalra, ami velük is elégedettek lehetnek, és az olvasók is elégedettek lehetnek.
Milyen kuriózumokkal bír a regény?
Hát nem tudom, hogy kuriózumnak lehet-e tekinteni. Szeretek inkább azt mondani, azt úgy fogalmazni, hogy vannak benne eredeti dokumentumok, amelyekhez talán kevesebben férnek hozzá, vagy kevesebben ismerik ezeket az iratokat. Ugye az Államvédelmi Hatóság nagyon sok úgynevezett környezettanulmányt készített a megfigyelt személyekről, amelyek jelentős része ugye hozzáférhető a levéltárban. A regényben olvasható több ezekből a dokumentumokból, amelyek nyilvánvalóan egy kicsit módosítva lettek, részben azért, hogy személyiségjogok miatt semmiképp sem használják az eredeti dokumentumokat, másrészt, hogy jobban illeszkedjen a cselekményhez, úgyhogy minimális módosításokkal, de ezek megvannak, letartóztatási papírok, amelyek hát megint csak a hitelességét próbálják erősíteni ennek a történetnek, és ezek által jut, azt gondolom, az olvasó egy kicsit többhöz azon kívül, hogy egy cselekményes történetet olvas, így kap betekintést az AVH-nak a működésébe. Ugyanakkor szerepel benne például egy levél, amit két kisdiák írt Rákosi Mátyásnak. Szintén egy eredeti levélnek a... Hát én csak a neveket változtattam meg. Ez az, amit általában el szoktam olvasni egy rendezvényen, mondjuk egy iskolás csoportnak, akik hát talán ebből képet kapnak arról, hogy milyen sötét is volt az az 50-es évek, amiről most beszélünk. Úgyhogy nagyon sok dokumentum van benne, amelyek megint csak talán ritkaság számba mennek.
És ön személyesen, mint a regény írója, megjelenik-e a regényben?
Nem, én semmilyen formában nem, és még csak a karaktereket sem magamról mintáztam, vagy a közeli ismerőseimről. Annyit azért el lehet mondani, hogy a saját életemnek néhány momentumát azért bele lehet tehát ebbe csempészni. Ugye azt mondtam, hogy az Általános Tudományi Egyetemen dolgozom. Van egy nagyon aprócska jelenet, ahol az egyik szereplőnek a szomszédje történetesen az általánosin dolgozik, aki egy fiktív karakter, de ez csak nagyjából azért tettem bele, mert mégiscsak az egyetememet, vagy munkahelyemet valamilyen módon akkor belecsempésztem a regénybe. Szerepel egy kifőzde, ahol az az AVH nyomozó például rendszeresen ebédel. Ez meglehetősen hasonlít ahhoz az étkezdéhez, ahol én is minden nap elköltöm az ebédemet. Sőt, még a vendéglős is meglehetősen hasonló ahhoz a személyhez, aki annak idején, amikor a regényt írtam, ott főzött, vagy aki vitte igazából a konyhát. Úgyhogy ilyen apróságok úgy vannak, amelyek nem felismerhetőek az oldalolvasó számára, az egyedül nekem, vagy esetleg a közeli ismerősöknek jelent valamit. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when those blue or snowflakes are falling, that's when those blue memories start calling. Hey. You'll be doing all right with your Christmas of white. And I have a blue, blue, blue Christmas. Oh, let's go, let's go. Amen. Let's
smile. Yes, I'll have a blue.
A levéltározáson túl milyen egyéb hiteles forrásokból táplálkozik a regény?
Szerencsére volt alkalmam több olyan személlyel is beszélni, akik például abban a korszakban éltek, és részesei voltak sajnos valamennyire az AVH tevékenységének. A Decski Szövetségnél jártam, egy valamilyen tavaszi napon emlékszem, ahol három úriemberrel tudtam beszélni, akik közülük igazából már ketten sajnos nincsenek közöttünk, de hát nekik első kézből volt tapasztalatuk az Andrássy út 60, illetve akkori Sztálin út 60-nak a történéseiről. Persze azt mondják, hogy az emlékezet azért máshogy dolgozik, mint a történész, de minden esetben azért úgy kaptam egy képet arról, hogy ez hogyan működött akkoriban. Ezen kívül van a regénynek egy másik szereplője, aki nem nagyon jelenik meg, de mégis egy kulcsfigurájának az egész történetnek. Amikor megtaláltam az ő személyét igazából az interneten, némi kutakodás után kiderült, hogy az illetőnek a fia elérhető. Fel is vettem vele a kapcsolatot, úgyhogy nagyon sok mindent az édesapjával kapcsolatban, aki ugye ebben a regényben megjelenik. Hát első kézből sikerült megint csak megismerni, úgyhogy az ő családjáról, ahol laktak, erről mind első kézből voltak információim, ami azt gondolom, hogy megint csak sokat segítette abban, hogy ebből egy jó regény legyen.
A műsoridőnk végéhez közeledvén arra szeretném kérni Önt, hogy még egyszer így röviden, tömören foglalja össze, hogy kinek, miért ajánlaná a regény, mivel tudná buzdítani a hallgatóinkat, hogy vásárolják meg a Csengő Frász című regényét.
Hát, hogy nem tudom, mivel tudnám őket buzdítani. Én abba bízom, hogy aki ezt a könyvet a kezébe veszi, korosztálytól függetlenül, az betekintést kap a Rákosi korszak államvédelmi hatóságának működésébe, és egy remélhetőleg izgalmas cselekményen keresztül be tudom mutatni a korszaknak a működését, a korszaknak a jellegét, amit ma már talán kevesen tudunk, vagy kevesen emlékeznek rá.
És ugye, amit említett, fontos hangsúlyozni, hogy hiteles forrásokból táplálkozik.
Igen, azt gondolom, hogy ez minden történelmi regénynél fontos, hogy amit olvasunk, a mögött ne csak a fikciót lássuk, hanem lássuk mögötte a történelmet is, a valós eseményeket is.
Illetve arra szeretném még kérni, hogy hangsúlyozza ki a lektorok, szakmai lektorok nevét.
A szakmai lektorok elsősorban az ABTL-ből, tehát az Állambiztonsági Levéltárból, Zsitnyányi Ildikó és Müller Rolf, akiknek szintén lehet találkozni a műveivel a könyvpiacon. A Nemzeti Emlékezet Bizottságából pedig Bank Barbara volt, aki elsősorban segítette ennek a könyvnek a létrejöttét.
Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, és remélem, hogy megemelkedik a Csengő Frász című regény eladási
szám. Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Santa baby, slip a Rolex under the tree for me. I've been an awful good guy, Santa buddy, and hurry down the chimney tonight. Santa buddy, a 65 convertible to steel blue. I'll wait up for you, dude, Santa buddy, and hurry down the chimney tonight. think of all the fun I miss. I think of all the hotties that I never kissed. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list. Santa Pally, I want a yacht, and really that's not a lie. I've been a sweetie all year, Santa buddy, so head down the chimney tonight. Santa buddy, one thing that I really do need, the deed to a platinum mine, Santa Pally, so head down the chimney tonight. Santa buddy, fill my stocking with Canucks ticks for kicks. Throw me on the first line, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decorations bought at the Mercedes. I really do believe in you. Now let's see if you believe in me. Santa Poppy forgot to mention one little thing. Cha-ching. No, I don't mean as alone, Santa buddy, so hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Oh, hurry down the chimney tonight.